estét kívánok, kedves hallgatóink! Ki és meddig viseli a felelősséget a háborús erőszak cselekményekért? Hogyan élték túl a háborút az áldozatok, mit mondtak és mit hallgattak el? Az Értsünk Szót mai adásában a II. Világháborúba visszük önöket vissza, illetve azt tekintjük végig, hogy a közvetlenül mellettünk élők, anyáink, nagyanyáink milyen terheket visznek magukkal, miről beszéltek, miről hallgattak. Vendégünk Pető Andrea, történész, a Közép-Európai Egyetem oktatója, aki a Kós Károly Akadémia legutóbbi előadásán adott elő.
Ez a Kós Károly Akadémiának az előadás sorozata, amit Romsics Ignác akadémikus szervez, ami az a célja, hogy a magyarországi történészek megismertessék a kutatásaikat a romániai magyarokkal, és ez a Marosvásárhely az első állomás, és holnap átmegyek Nagyváradra, és most tartok egy előadást. Előttem Gyáni Gábor volt itt, és nagyon megtisztelő, hogy egy női témával foglalkozó történészt is beválasztottak ebbe az előadás sorozatba, és megpróbálok megfelelni ennek a kihívásnak. És amiről fogok beszélni, az a magyarországi nőtörténetkutatás, az, hogy milyen típusú kutatások vannak, mik a legfontosabb műhelyek, milyen kérdésekkel foglalkoznak, milyen könyvek jelennek meg, és megpróbálok egy áttekintést adni arra, hogy ez a kérdésfelvetés egyáltalán miért fontos, és hogy kik azok, akik ebben nagyon fontosat és jót alkotnak.
A Székelyföldi Rádió hallgató most felkapja a fejét, és azon fog gondolkozni, hogy hogy jön ez össze, hogy történelem meg nő, hogy ez miért lehet sajátos szempont, vagy hogyan lehet ez munkamódszer, amikor legutóbb beszélgettünk, csak emlékeztetem a hallgatót, akkor a nők 56-os szerepéről beszélgettünk a rádió hullámhosszain, de próbáljuk meggyőzni a mi hallgatóinkat, hogy igen, ez a szempont, ez fontos, és módszertanilag is nagyon jól követhető.
Az előadásban el fogom mondani a nőtörténetírás történetének a fejlődését, amely kezdődik mondjuk akár Lüzisztrátéval, ugye az ókorban, amikor a nők azt mondják, hogy a férfiak valamit rosszul csinálnak, tehát a nőknek közbe kell lépni, és nem lehet az, hogy a nők ne vegyenek részt a közéletben, és ez a rekesztése a nőknek, a körekesztése a közéletből, ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb téma, amivel a nőtörténetkutatás foglalkozik. Akár mondjuk a 15. században Christiane de Pizan, aki megírta a Nők városa című könyvét, amelyikben az van, hogy milyen, hogy néznek ki a világ, hogyha nők kormányoznák a várost. Odáig, hogy a francia forradalom hatására az egyenlőség, testvériség, szabadság az mindenkire vonatkozna. Ez ugye a francia forradalomban megalakult női kluboknak a tagjai is úgy gondolták egész addig, míg a jakobinusok az első lépésként gyorsan kivégeztették az összes nőt, aki ezekben a női klubokban elkezdték ezeket a profeminista mozgalmakat. És ettől kezdve annak egy történetisége van, hogy hogyan történik a kirekesztés egy bizonyos csoportnak, bizonyos karakterre, különböző jellemző alapján, és ennek a történetét próbálom bemutatni azon keresztül, hogy ennek van egy leíró jellegű története, amikor leírjuk azt, hogy mit csináltak a nők, mondjuk a boszorkányok, mit csináltak azok a nők, akik láthatóak voltak a történelemben, mint mondjuk királynők, vagy valakinek a felesége, odáig, hogy megnézzük azt a folyamatot, amin keresztül ez az egész kirekesztési folyamat megíródik, vagy nem íródik meg, amin keresztül ez egy hatalmi kérdésé válik.
Vannak bizonyos pillanatok, amikor ez a kirekesztés gyakoribb lesz, vagy durvább lesz. Kortárs vagy a jelenkori történelemmel foglalkozó az utóbbi évtizedek történetével is. Bizonyára, ha azt mondom, hogy második világháború, akkor már érthetőbb és érzékenyebb is az ember arra, hogy itt mi mindent élhetett át egy nő mondjuk a második világháború alatt, vagy minek voltak másképp kitéve a férfiak.
A háború történet az mindig egy nagyon érdekes történet, abból a szempontból, hogy egyrészt a nőket belenyomják egy ilyen nagyon hagyományos anyai pozícióba, tekintett arra, hogy neki kell létrehozni azokat az emberi testeket, akiket aztán később lemészárolnak, és ez mindez jó képet kell vágni, és elfogadni azt az ideológiát, amin keresztül ezt megpróbálják lenyomni a torkukon. Másrésztről viszont ugye a férfiakat is megölik ennek kapcsán, aztán bizonyos pozíciókban szükség van a nőkre. Tehát, hogy megnézzük mondjuk a női munkavállalás történetét, akkor azt látjuk, hogy a világháborúk idején mindig van egy ilyen felfutó időszak, mert hogy a férfiakat elviszik a frontra, és akkor ennek kapcsán a nőknek lehetőség nyílik a fizetett munkavállalásra. És amikor férfiak hazajönnek, teljesen független attól, milyen roncsállapotban jönnek haza, ettől függetlenül a nőket arra biztatják, hogy hagyják ott a fizetett munkavállalást, és mondjuk ebben nagyon érdekes szakszervezeti perek voltak, mert ugye azok a nők, akik korábban kaptak munkát, szerettek dolgozni, megtapasztalták azt, hogy mit jelent az, hogyha valakinek anyagi függetlensége van, azok hirtelen különböző diszkriminációkkal kerültek szembe. Tehát a háborúk azok mindig kicsúcsosítják, vagy különösen kihegyezik azokat a konfliktusokat, amik különben is megvoltak. És ezért a különböző háborúk történetét nagyon fontos ezekből a különböző szempontokból nézni, hogy nem csak abból a szempontból, hogy az anyasággal kapcsolatos elképzelések hogyan változtak, hanem az is, hogy a köztérben, a közéletben való részvétel is hogyan változott.
A nők elleni erőszak, mint háborús eszköz vagy stratégia, az is egy ilyen általános jelenség. A második világháború az az időszak, ahol azért már nagyjából köztudott, hogy nőket érintő abúzusok, a bevonuló katonák, távozó katonák részéről, az milyen mértéket öltött, milyen jellege volt. Ez a típusú kutatás, ez hol tart? Mennyire látjuk ezeket az éveket? 40-44?
Valóban a második világháború története az azért fontos, mert ott van egy tömegesség. Tehát a kedves hallgató most fölkapja a fejét, és legyint, és azt mondja, hogy hát a nemi erőszak az mindig része volt a háborús történeteknek, ugye akár az ókori, a szabin nők elrablásától kezdve. De itt a második világháború története az Európában, ahol először tömegessé válik, mert hogy az a hatalmi rendszer, amelyiken keresztül a győzők megerősítik a győzelmüket, azok a nők testén következnek be. És én nagyon régóta foglalkozom a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakkal Budapesten, és ugye a legfontosabb kérdés, hogy vannak-e források. Mik azok a források, amik ez ügyben rendelkezésre állnak, mert még mindig vannak nagyon sokan, akik megkérdőjelezik egyáltalán, hogy történtek-e tömeges nemi erőszakok a szovjet katonák vonulása során. És hát ezen dolgozom most, hogy megpróbálni feltárni azokat a forrásokat, amik ez ügyben rendelkezésre állnak.
Milyen típusú forrásokat lehet találni ilyenkor? Mert ez egy olyan jelenség, amiről nem beszélt, vagy nem szívesen beszélt az áldozat, szemtanú, nehezen rekonstruálható. Mi jöhet felszínre, amit eddig nem tudtunk, vagy nem tudtunk?
A nemi erőszakkal kapcsolatos források kétfajták lehetnek, szóbeli vagy írott források. A szóbeli források azok általában a visszaemlékezőknek egy története, és hát ez az, ami rendkívül nehéz, mert hogy senkinek nem érdeke, hogy erről beszéljen, és ezért a hallgatás összeesküvése szokta ezt körülvenni, mert se az elkövetőknek, se az áldozatoknak nem célja, hogy erről beszéljen. De mostanra többek között a bőmozgalomnak a hatására kialakult egy olyan nyelv, amin keresztül lehet erről a nemi erőszakról beszélni, és az én kutatásom, valamint Slavki Fuzsinának van az Elhallgatott Gyalázat című filmje, most már vannak bizonyos források ezzel kapcsolatban. Szóbeli történet mellett vannak különböző intézmények által létrehozott intézményes források. Ide tartoznak mondjuk a különböző államigazgatási anyagok, mert hogy az államigazgatásban résztvevők azok megpróbálták jelenteni azt, amit ők láttak, és reménykednének, hogy hát ha meg lehet állítani ezt a folyamatot. A főispáni jelentések például ilyenek Magyarországon. Aztán vannak az egészségügyi források, azokban a testekkel ugye történt valami, tehát hogy az osztrák kutatásokból tudjuk, hogy ezeknek a nemi erőszakoknak a kb. 10%-a az terhességgel járt, és a 40%-a pedig nemi betegséggel. Tehát azok a nők, akik terhbe estek, azok egyrészt tanácsot kértek, például a papjuktól kértek tanácsot, akik ugye kétségbe esetten írnak a feljebb valóiknak, hogy most akkor mit csináljanak, hogy és akkor ennek kapcsán nagyon sokan tanácsolják a a papok, hogy tessék, a lelkészek például, hogy akkor nyugodtan tessék azt a gyereket elvetni, ami ugye egy nagyon érdekes kérdés megint lelkiismereti szempontból, akkor megmaradtak a nemi gondozóknak az iratai, ahogy mit akkoriban a szifiliszt azért nagyon nehezen tudták gyógyítani, de hát, hogy ezért ennek a anyagai megmaradtak. Ezen kívül még vannak olyan visszaemlékezések, amik írásban jelentek meg, a Polc Alennek a híres könyv, ami most már szinte minden nyelven megjelent, oroszul is megjelent, ami nagyon érdekes a 2000-es évek elején, de aztán ugye ez most már teljesen eltűnt. Akkor a Sára Sándornak van egy filmje ezzel kapcsolatban, ami szintén egy ilyen művészeti megjelenítés ennek a témának. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem, hogy erről nem beszéltem, csak inkább azt mondanám, hogy ilyen búvópatakszerűen jelent meg, és hiányzik egy szisztematikus adószefoglalás.
Ha összeáll ez a kép, vagy teljesebb lesz, mi az, amit másképpen fogunk tudni társadalom történetről, az adott időszakról, és ennek az erőszak típusnak a következményei?
Amit másképpen fogunk tudni, az, hogy mi történik a férfiasságok és nőiességek meghatározásával, mi történik a különböző normákkal, mint azzal, hogy vallásos ember például elítéli az abortusz, de mi történik, ha megerőszakolják, akkor ezeket az elveket hogyan használja gyakorlatban. Tehát az a mikrotörténeti elemzés, az segíti a különböző nagy diskurzusoknak a vizsgálatát, és ugyanakkor a mikrotörténeti, az egyénre lebontott egyéni tragédiáknak a vizsgálata viszont segít egy ilyen középszintű, vagy középszinten megjelenő elméletalkotást. Tehát a nagy struktúrák, elméletalkotás az egyéni történeteknek a hármasságából nagyon érdekes következtetések kijöhetnek azzal kapcsolatban, hogy az adott társadalomban milyen normák, milyen gyakorlatok és milyen intézmények hogyan működnek.
Most a jelenkori erőszaktörténetekre, háborús erőszaktörténetekre gondolok, mondjuk azt, amit a közel-keleten lehet tapasztalni, hogy ott az a folyamat látszik, ahogy egy etnikai, nemzeti, vallási közösség önmagát meghatározza, ki tartozik hozzánk, ki nem tartozik hozzánk, ki az, aki megbélyegzett, mert a múltjában van erőszaktörténet, vagy sejtelen van erre vonatkozóan, hogy a társadalmi kontrollnak hosszú, vagy legalábbis középtávra az eszközeit adja meg a nemi erőszak. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen fajta társadalmi mechanizmust, ahogy mondjuk a második világháború után a magán és a közélet viszonyai alakultak, újra lehet gondolni, hogy működött ez a társadalom, ahol ilyen típusú elhallgatások voltak, ahol így alakultak a történet, családi történetek, el nem mondott történetek?
Feltétlenül, tehát az ellenőrzési mechanizmusok, azok mind a hatalmi viszonyokkal kapcsolódnak össze, és ezek a hatalmi viszonyok, ezek összekapcsolódnak az emlékezettel. Tehát ezért annyira fontos, hogy erről a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakról milyen keretben beszélünk, mert ez a jelenkori emlékezett politikáknak az eszközévé is válhat. Tehát amikor látunk olyan diskurzust, amelyik úgy határozza meg, hogy az oroszok megerőszakolják a magyar nőket. Ez a típusú diskurzus, ez egyrészt létrehoz egy magyar, egyfajta eszencializált csoportot, ellentétben az oroszokkal. És ez azért veszélyes, mert nagyon keveset tudunk a szovjet hadseregről. Egyrészt nagyon sokat tudunk róla, másrészt nagyon keveset, és a jelenlegi emlékezetpolitikában pedig ugye az ukrán helyzet kapcsán azt látjuk, hogy az ukránok, akik ugyanúgy a vörös hadseregnek a részei voltak, ők valahogy úgy próbálják ezt az emléket feldolgozni, hogy azt a vörös hadsereget az orosznak tekintik, és az ukránokat kivonják ebből a felelősségből, és ez is egy nagyon bonyolult, és ez a idővel ugye egyre fokozódó emlékezetpolitikai vita, ami most folyik a Ukrajnában. Ez is azt mutatja, hogy ezek a emlékezetpolitikai kérdések, ezek a pillanatnyi geopolitikai vitáknak és harcoknak az eszközévé válik. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a második világháború idején, a háborúnak a végén a női testek váltak a háborúnak a színterévé, most a női testekről folyó vita válik a második világháború emlékezetének az egyik fő kérdésévé.
Általában az áldozat felől közelít a kutatás, nyilván, mert morális okokból is, mert nagyon sok információ így szerezhető meg, de engem nagyon érdekelne, és nem tudom, hogy folyik-e ilyen típusú vizsgálat, hogy mi történik egy olyan rendszerben, ahol fiatal férfiakat tulajdonképpen beviszik az erőszak rendszerébe, ránevelik, lehetővé teszik, kinyitják az erőszak, az intézményes erőszakot előttük, hogy ezt vizsgálják, hogy ezekkel a fiatal gyerekekkel, akiket a Vörös Hadseregbe rekrutáltak és eljöttek ide, mi történt? És aztán mi lett velük, mint erőszak tévőkkel később életükbe?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez egy nagyon fontos kutatási kérdés. A Vörös Hadsereggel kapcsolatban egy kutatásról tudok konkrétan, ezt az osztrákok csinálják. Az egyik kolléganőnek van egy reality show-ja a moszkvai tévében, ahol egy kereskedelmi csatornán, ahol meghívott olyan szovjet veteránokat, akik Ausztriában voltak hosszasan, és azt állították, hogy volt szerelmük, és a gyerekük született, és keresik azt a gyereket, és akkor elmentek Ausztriába, és elkezdték keresni, de itt nem erőszakról van szó, hanem úgynevezett kölcsönös szerelemről. Hát ez egy kérdés, hogy az éhező és kiszolgáltatott Ausztriában szovjet katonával kapcsolatban ez az őszinte kölcsönös szerelem, ez fogalma, ez hogyan használható, de ebből egy ilyen egymásra találó, sírós, egy megtalálós reality show lett. És ez mondjuk az egyik ilyen lehetőség, mert az orosz viszonylatokban általában a hallgatás és az erről nem beszélés a jellemző. És az, hogy ebből azon kívül az levéltárakban kéne kutatni, és ugye a szovjet katonai levéltár az zárt, tehát olyan nem engednek be senkit, csak néhány nagyon kevés ember, de azt feltétlenül nem az Vörös Hadsereg által elkövetett atrocitások érdeklik.
Úgy tudom, hogy készül kutatni a térségben is. Mi lenne jó, ha előkerülne itteni levéltárokban, vagy melyek azok az információk, amelyek mondjuk Romániában vagy Erdélyben fontosak lehetnek ezt az időszakot érintően?
Jó lenne találni ez a levéltári láz, ahogy ezt a Derrida mondta, jó lenne megtalálni olyan forrásokat, amelyek egyrészt az itteni intézmények működésével kapcsolatosak, tehát akár a közigazgatási, rendőrségi, akár az orvosi, járványügyi rendszerrel kapcsolatosak, vagy pedig jó lenne visszaemlékezéseket találni ezzel kapcsolatban, tehát, hogy akik megélték, vagy túlélték a szovjet hadseregnek a működését, azok mondjuk erről emlékeznének.
Itt Vásárhelyen, Kolozsváron esetleg, hogyha találunk ilyen emlékezőt, jelentkezőt,
nagyon jó lenne, hogy akkor megkeresnének engem, az e-mail címem ott van a weboldalamon, én nagyon örülnék neki, köszönettel, hogy bárki bármit tud ezzel kapcsolatban segíteni, és ha a bizalmi kérdés felmerül, meg lehet nézni, hogy mit írtam ezzel kapcsolatban, az interneten hozzáférhetőek azok a tanulmányok, amiket 99 óta a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakról írtam, és akkor ezek alapján esetleg meg lehet bízni bennem, hogy olyan emlékeket vagy dokumentumokat találnak, hogy azt megfelelő méltósággal és tisztelettel fogom kezelni.
Mikor lehet azt mondani, hogy igen, született egy megnyugtató, mindenféle szempontból lezárható és elfogadható számvetés ezzel a témával és korszakkal, említett a Strapszky-Fruzsina filmjét, ami körül viták voltak. Mi lenne a cél, hogy hova eljutni?
A következő lépés ennek a vitának az lesz, amikor a Mészáros Márta filmjét bemutatják, mert Mészáros Mártának készül egy filmje a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakhoz született egy gyerek életéről, és itt már különböző újságírók Magyarországon megkerestek, hogy lehet-e tudni a számokat, és egy olyan 10-15 ezer emberről beszélünk, akinek szovjet katona az édesapja. Az egy kérdés, hogy ezt milyen keretben fogják ezt a kérdést tárgyalni. Ezt ugye Németországban ezeket a gyerekeket megbélyegezték, azt mondták, hogy Russenkindern, tehát az oroszoknak a gyerekei. Na most a jelenlegi politikai helyzetben ez egy nagy kérdés, hogy ezek a gyerekek, akik ugye már 70 fölöttiek, hogy az ő életükben nyilván erről nem beszéltek, vagy ha beszéltek, akkor se feltétlenül úgy, hogy a nagy közönség tudja, hogy az ő családi életükben milyen tragédiák voltak, hogy ez lesz a következő lépés, és hogy ez hogyan történik, ez nagyon nagy kérdés. Az emlékezettel kapcsolatban soha sincs megnyugtató megoldás, mert hogy ez folyamatosan a különböző politikai csatározásoknak a színtere. Az a kérdés, hogy itt azoknak a nőknek a szempontjai, akik végül is az elszenvedői voltak ennek a folyamatnak, hogy az ő szempontjaik mennyiben kerülnek mennyiben veszik figyelembe, illetve az, hogy milyen keretek között beszélünk erről, tehát hogy mennyire sikerül ezt valamennyire egy ilyen emberi területen megtartani, és nem egy buta politikai csatározás színterévé tenni.
Remélem, hogy több hallgatónkat is arra ösztönzi ez a beszélgetés, hogy beszéljen, és kerülnek felszíne információk, és remélem, hogy találkozunk itt még kutatóként is, és hallgathatjuk még előadásait. Vissza, köszönöm szépen!